nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, mi urunktól. Amen. Ami további segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Halljátok meg, testvéreim, azt az igét, amely által szólni kívánok, amely írva található a Haggeus próféta könyvében, a második rész első 9 versében. A 7. hónap 21. napján szól az Úr Haggeus próféta által mondván. Szólj csak Zorobábelnek, a Sealtiel fiának, Júda fejedelmének, és Jósuának, a Jehosodák fiának, a főpapnak, és a nép többi tagjainak mondván. Ki van még életben közöttetek, aki látta ezt a házat az ő első dicsőségében? És milyennek látjátok ti most ezt? Avagy olyané ez a ti szemetekben, mintha semmi volna? De most légy bátor, Zorobábel, azt mondja az Úr. Légy bátor, te is Jósua, Jehosadák fia, te főpap, és légy bátor e földnek minden népe, azt mondja az Úr, és cselekedjétek, mert én veletek vagyok, azt mondja a seregek ura. Az ígét, amelyel szövetségre léptem veletek, mikor kijöttetek Egyiptomból, és az én lelkem közöttetek marad. Ne féljetek, mert ezt mondja a seregeknek ura, egy kevés idő van még, és én megindítom az eget és a földet, a tengert és a száraszt, és megindítok minden népet, és eljön, akit minden népek óhajtanak, és megtöltöm a házat dicsőséggel, azt mondja a seregeknek ura. Enyém az ezüst, és enyém az arany, azt mondja a seregeknek ura. Nagyobb lészen a második háznak dicsősége az elsőnél, ezt mondja a seregeknek ura. És ehelyen adok békességet, azt mondja a seregeknek ura. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Édesatyánk, hálát adunk neked, hogy azzal kezdődhet el az év, hogy hozzád jövünk először, hogy tőled kijelentést vehessünk. Köszönjük, hogy te kijelented magadat nekünk. Szólsz hozzánk, és amikor hozzánk szólsz, halljuk, amit mondasz, és szemeink egészen a te szemmagasságodig emelkednek. Köszönjük, hogy a te szemeiddel láthatunk. Láthatjuk önmagunkat, és láthatjuk azt is, hogy mit szándékozol cselekedni a jövőben. Köszönjük, hogy megnyitod a jövőt is számunkra a te ígéreteidben. Hadd kérjünk most egy szívvel és egy lélekkel téged arra, hogy add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy pontosan megértsük azt, amit nekünk mondani szándékozol. Hogy helyesen tudjuk alkalmazni majd ezt az életünkbe. Hadd kérjük most azt tőled, mint Salamon, hogy adj nekünk engedelmes szívet és bölcsességet. Erre az egész új évre, ami előttünk áll, hogy minden lehetőségét helyesen ragadjuk meg, és betöltsük a te akaratodat. Hogy erő legyen bennünk a nehézségek idején. Kérünk, add a te igédet, és igazíts el bennünket. Amen. Isten igéjét Péter apostol első levelének második részéből, az 5. versből olvasom. ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házzá. Szent papságá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek az Istennek a Jézus Krisztus által. Amikor elhangzik egy ige a szószéken, felolvassuk Isten igéjét, akkor azt mindig sokféleképpen lehet érteni. Az igehirdetés alatt eldől, hogy az ember szívében melyik értelem válik előssé. És nyilván mindjártban más és más hangsúly esik különböző részére az igének, más és más értelemben kezdjük el érteni az igét. Ha megnézzük, akkor végül is két fő értelmezési lehetősége van egy igének, és ezt nem árt most tisztázni egy pillanatra. Az egyik az, hogy általános értelemben értem, a másik pedig az, hogy konkrétan. Konkrétan, magamra, a gyülekezetre, erre az időre nézve. Mert amikor arról beszélünk, hogy templomépítés, hogy a lelkiház felépítése, akkor mondhatjuk azt, hogy hát kérem, ez a gyülekezetnek állandóan feladata. És valóban így van, egy gyülekezet, amikor megkezdi az életét, a működését, egészen a kialakulásától, attól a kis hívő csoporttól, aki elkezdi egy gyülekezetnek a felépülését, majd később nagyobbá lesz, templom születik, és végül egy nagy gyülekezet születik, végig folyamatosan folyik az építkezés. És amikor azt mondjuk, hogy általánosan igaz az, hogy végigfolyik az építkezés, akkor azt is elmondhatjuk, hogy végigfolyik a növekedés, a misszió, és még nagyon sok minden. Ha a gyülekezet életének a hosszmetszetét megnézzük, akkor láthatjuk azt, hogy generációk jönnek, és generációk mennek. És minimum 3 generáció együtt él a gyülekezetben. Mikortól számíthatjuk azt, hogy most elkezdődik egy építés, vagy most az építés, a lelkiház építése valahol eljutott egy szilárd formába, vagy mikor kell úgy értenünk, hogy ez egy teljesen általános kijelentés, hogy épüljetek fel lelkiházzá, ez minden napra adatik, minden időszakra adatik. Nos, azt gondolom az ige alapján, hogy attól válik konkréttá, és egy bizonyos időben határozottan és hangsúlyozottan kijelentve, akkor lesz egy ige, amikor Isten azt olyan súllyal elmondja. Amikor azt mondja, hogy épüljetek fel lelkiházzá. És ennek nagy különbség, nagy el kell választanunk attól, amikor általános értelemben értjük mindezt. Tudjuk, az általános értelemben kiki egyik hívő mondjuk úgy érti, hogy most az hangsúlyozik számára, hogy most a misszió fontos. Most az lenne fontos a gyülekezet, vagy az adott közösség, amiben tartozom, annak számára, hogy terjedjen az evangélium, hogy emberek megtérjenek, új emberek jöjjenek. A másik ember esetleg úgy gondolja, hogy nem a misszió fontos, hanem az, hogy a szeretet szolgálat menjen. Hogy azok, akik gyengék, akik erőtlenek, szeretetet kapjanak, hogy azokkal legyen olyan ember, aki foglalkozik, a hátra maradókkal, a nehezen járókkal kéne most foglalkozni. És megint van egy másik ember, aki valami mást gondol, hogy most más a fontos. Mert amikor általánosan gondoljuk el azt, hogy mi a gyülekezetnek a feladata, akkor mindenki számára más hangsúlyozódik. Amikor azonban Isten kijelenti azt, hogy a lelkiház felépítése a feladat, akkor az valami teljesen más. Ha végignézünk az országunkon, nem is kell messzire menni, akkor azt láthatjuk, hogy a vállalkozások kora van. És a templomépítésnek a vállalkozása az egy csodálatos és nagyszerű vállalkozás. Egy olyan vállalkozás, amely mint életélmény, mint feladat, mint erőfeszítés teljes embert igényel, és olyan maradandó ajándékokat ad annak, aki részese lehet ennek, hogy soha nem felejti el. Át tudja adni, tovább tudja adni. Egy templomépítésben részt venni nagyszerű dolog. Az életem egy adott időszakában részt vettem egy templomépítésnek, de csak a végén. A gyáli templomnak az építésében. Láttam, hogy milyen fantasztikus erőfeszítésre képes egy gyülekezet, amikor templomot épít. Hogy emberek a délután, miután hazajöttek a munkából, hajlandóak voltak egészen este 10-ig dolgozni. És ez hosszú időn keresztül, hónapokon, éveken keresztül. Hogy a hétvégéjüket odaáldozták. Félelmetes erőfeszítés volt, amit egy gyülekezet akkor képes végrehajtani, ha templomot épít. Az egy egészen különleges korszak. Amikor a világ vállalkozik, és láthatunk ebből nagyon sok példát, hiszen ha körülnézünk, akkor látjuk, hogy különböző irodaházak, mindenféle épületek nőnek ki a földből, vagy érzékelhetjük azt, hogy különböző tervek vannak a vállalkozásokra a világban, abban is belegondolhatunk, hogy az országunk, hazánk olimpiára is vállalkozna. És valóban ezek nagyszerű dolgok. De amikor ezek a vállalkozások megindulnak, akkor tulajdonképpen akik eldöntik, néhány dolgot végig gondolnak. Végig gondolják azt, hogy van-e lehetőség, reális lehetőség arra, hogy egyáltalán ez a vállalkozás elinduljon. Végig gondolják azt, hogy az anyagi befektetés mekkora kell, hogy legyen, rendelkezésemre áll ez. Aztán végig gondolják a dolognak a kockázatát. Mi történik akkor, ha minden rosszul alakul az építkezés, a vállalkozás közepette? Aztán végig gondolják azt, hogy mennyi saját szellemi, lelki erőt kell befektetni, hogy ezt a vállalkozást végigvigyem. Mindezeket végig gondoljuk, hogyha építkezünk, ha házat építünk magunknak. De egészen más ez Isten népének az életében, és egészen más egy templom megszületésének, egy lelki templom felépülésének az életében. Miért? Azért, mert Isten dönt. Nem lehet saját vállalkozásként kezelni, bár olyan dolog, amire talán a szívünk vágyik. Vágyunk arra, hogy felépüljön a lelki ház, hogy egységes, erős, otthont adó legyen. Vágyunk rá, mégis nem tehetjük meg, hogy azt mondjuk, hogy nosza rajta, vállalkozzunk, kezdjünk neki, épüljünk fel lelki házzá. Egészen addig nem tehetjük meg, mint Isten ezt egészen konkrétan parancsba ki nem adja. Addig más parancs van érvényben. Mások a prioritásai. És hogyha az ember úgy akar vállalkozni, építkezni Isten házával kapcsolatban, hogy a saját ötletéből kifolyólag, akkor, amikor ő úgy gondolja, hogy ez szükséges, akkor bele fog ütközni abba a falba, hogy ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak az építők. Egyetlen egy lehetőségünk van, hogy Isten eldönti, hogy ház épüljön az ő nevének, hogy ez a lelki ház tovább épüljön, és valójában lelki ház legyen. Ez az egyetlen lehetőség a templom felépülésére. És most meg kell álljunk egy percre, mert el kell határolódjunk néhány dologtól. El kell határolódjunk, hogy mi az, amiről ez igen nem szól. Például nem szól a növekedésről. Nem szól a növekedésről, mert a növekedés valami egészen más. Itt, a Péteri parancsban azt olvassuk, épüljetek fel lelki házzá. Ez egy teljesen egyszerű imperatívus parancs. Ahol, aki hallja a parancsot, az a feladat, hogy elkezdje építeni ezt a bizonyos lelki házat. A növekedés valami egészen más dolog. Nem véletlenül mondom ezt el, mert nagyon sokszor úgy vagyunk, hogy a fejünkben nagyon sokfajta igen, sokfajta gondolat különböző pályákon mozog, és kezdjük összeházasítani azokat a dolgokat, amik viszont nem összevalók. Az építés az ember erőfeszítése isteni parancsra. A növekedés az valami titkozatos dolog, amit az ember nem tud megtenni. Nem tudjuk önmagunkat növekedésre kényszeríteni, nem izzadhatjuk ki azt magunkból, hogy nagyobbra nőjünk lelkileg. Ez Isten csodája. Magától növekedő vetés. Jézus ezt olyan érzékletesen elmondja, hogy a gazda elveti az ő magját, aztán múlnak a hónapok, és maga se tudja miképpen, egyszer csak ott van a lábon álló búza. A növekedés valami nagyszerű csoda, valami metamorfózis, hogy egy olyan dologból, ami nem az, ami a végeredmény. Egyszer csak valami átváltozás történik. Csodálatos ige egyébként erre a korintusi levélben található Pál ige, amikor azt mondja Pál, hogy mert mindnyájan fedetlen arccal nézünk Krisztusra, és elváltozunk mindnyájan ugyanarra a képre, dicsőségről dicsőségre. És amikor ezt olvasok, hogy elváltozunk, akkor ott a görögben a metamorfózis szó áll. Átváltozás valami olyanná, amilyen soha nem voltam. Ezt nem tudod te megcselekedni, ez Isten csodája. Ugyanakkor a csoda, mint ahogy a hernyóból pillangó lesz. Hát ki gondolná? Csodálatos színes szárnyú pillangó és a hernyó között akkora különbség van, hogy egyszerűen összesen lehet hasonlítani. Na ez a csoda, ez Istené. A növekedést csak Isten adhatja. Az építés más. Az neked és nekem, nekünk kell felépülnünk lelkiházzá. De el kell választanunk attól is, amikor Pál Krisztus testről beszél, és elmagyarázza a korintusi gyülekezetnek azt, hogy a különböző tagoknak különböző funkciói vannak. Ez igen nem arról szól, hogy különböző kövek vannak, és ezek a különböző kövek más és más funkciót töltenek be az épületben. Ez nem erről szól. Az a karizmáknak a kérdése, hogy milyen tehetségeket kapok Istentől, olyanokat, amilyet más nem kapott, és másnak pedig olyan van, amilyen nekem nincs, és így kiegészítjük egymást. Ez a funkcióról szól, a működésről. És ettől is el kell határolni ezt a kérdést, amiről ma szó van, a templomépítéstől. De hát akkor mi is ez a templomépítés? Szóval meg kell lássuk, hogy az építés folyamán egyszerre vagyunk építők és lelki kövek. És ezt a két dolgot nem lehet elválasztani. Ha itt ülne egy pszichológus, biztos azt mondaná, hogy hát ez kérem a klasszikus skizofrénia. De nem az, hanem az élet valami, az új életnek pláne, de az élet is olyan félelmetesen nagyszerű dolog, amit mindig a Biblia körbeír. Nem mondja azt, hogy olyan az Istennek az országa, és akkor elmondja egy mondatba, tökéletesen definíciószerűen, hanem Jézus azt mondja, olyan az Istennek az országa, mint a magától növekedő vetés, mint a kovász, mint a só, és ugyanilyen az élet is. Ugyanilyen a gyülekezetnek az élete, hogy nem csak szőlővesző, nem csak Krisztustest, nem csak mennyasszony a Krisztusnak, hanem épület, templom. És ebben a képben két dolog van, hogy az egyik az az, hogy nekem építenem kell ezt a lelkiházat. Építenem kell, Isten kezében eszköz leszek a lelkiház építésében. A másik dolog, hogy munkatárgya leszek ennek az építkezésnek. Meg fognak faragni, lehet, hogy az a testvér fog megfaragni, akit éppen nem szeretek, aki egyébként is egy smirgli számomra, ő a smirgli testvér, le fognak pattintani rólam bizonyos kiálló szegleteket, lehet, hogy épp azt a szírtet, amire kiállva legjobb érzés nekem vizitálni, végignézni az életemen, hogy milyen csodálatos dolgok vannak. Lehet, hogy épp Isten azt fogja leválasztani rólam, mert így nem rakhat oda a másik mellé, hogy egy egészet alkosson, hogy egy ház jöjjön létre. Aztán a parancs közös. Nem azt mondja, hogy építsd fel a házat, hanem azt mondja, hogy épüljetek fel lelkiházzá. Nem az egyénnek szól, de a közösségben mindenkinek, minden egyénnek szól. Mindenki építő eleme, lelki köve, és mindenki építője az Isten házának. Együtt lehet csak megvalósítani. És mint minden építkezésnél, ne felejtsük el, hogy ezeket a példákat, amikor Isten használja, amikor bemutat valamit általuk, akkor soha nem azért teszi, hogy csak úgy körülbelül bemutassa azt, hogy ez milyen. Nem, vannak realitásai egy ilyen képnek. Ha lelki építkezésről van szó, akkor tudnunk kell, és ha építkezésről van szó, tudnunk kell, hogy ez nagy erőfeszítés. Nagy erőfeszítés, amelyet vállalni kell. Közteher viseléssel kell vállalni. Ha csak 2-3 ember épít, abba bele fognak rokkanni, és a lelki templom sem lesz kész. Mindenkire szükség van. Mindenkinek feladata van. Mindenkinek funkciója lesz ebben az építkezésben. Hogy a lelkiház valóban felépüljön. Ez a kis szóösszetétel, hogy közteherviselés nagyon sok mindent kifejez. Nem magánterheket viselünk, amikor templomot építünk, hanem közös terheket. Aztán terheket viselünk. Terheket, amihez erő kell, erőfeszítés kell. Nem megy anélkül. Terheket, ami alá kell állni. Vállalni kell, hogy súlyos lesz, hogy nehéz lesz. És hogy vinni fogom. Viselni kell. Aztán, ha megnézzük az építkezést, a templom építést, akkor azt kell lássuk, hogy a növekedéssel szemben nem az organikus életnek a kibontakozásáról van itt szó, hanem arról, hogy rend, megszilárdulás, szerkezet, amely védelmet nyújt. Méghozzá egy rend, egy szilárdság és egy szerkezet. Nem öt, nem hat, nem több csoport kő együttese a templom, hanem egybeépült kövek együttese a templom. Aztán azt is látnunk kell, hogy az az építkezés, amiről felolvastam az Ószövetség igét, Haggeus könyvéből, az Esdrás-Nehémiási építkezés. Látnunk kell azt, hogy ez a templom építkezés, ez nem olyan lesz, mint a Salamoni, békeidőben, gazdagsággal, hanem olyan lesz, mint az Esdrás-Nehémiási. És én azt gondolom, hogy a Salamoni templomépítés után tulajdonképpen minden templomépítés ilyen volt. Az egyik kézben fegyver, a másikben kőműves kanál. Mindig támadtatik, pláne az Új Szövetségben. Az ördög nem akarja, hogy fölépüljön az a lelki ház, amely sok embernek otthont ad, ami létében is otthon. Amely Isten háza, Istenről szól, Isten dicsőségéről, amely valóban egy ház. Aztán azt is látnunk kell Haggeus könyvéből, és ez nem árt, hogyha tudjuk, hogy amikor arról beszél az Ószövetség, hogy Jeruzsálem elpusztult, amikor Nabukodonozor elfoglalta, amikor elvitte a népet fogságban, és több helyen úgy fogalmaznak, hogy kövön nem marad, azért ezt a történelmi tanulmányainkból tudhatjuk, hogy nem teljesen így volt. Ez egy szimbolikus értelmi dolog. Amikor azt mondja az írás, hogy elnéptelenedett a föld, tényleg valóban nagyon sok embert elvisznek Babilonba, de nem lesz teljesen kihaltá. Körülbelül azt jelentette ez, hogy a templomnak néhány fala be volt omolva, azt jelentette, hogy a tető leégett a templomról, de úgy, ahogy volt a templom, nem dőlt teljesen össze. Most szeretnék egy olyan igét idehozni, amit én személyesen kaptam egyszer Istentől ajándékba. És szeretném átadni nektek. Ézsaiás könyvében van megírva. Így hangzik, hogy újra járhatóvá teszel régi utakat, falakat emelsz a régiek által lerakott alapokra, romokat teszel újra lakhatóvá, és a rések befalazójának neveznek majd. Amikor egy gyülekezet lelkiháza úgy néz ki, hogy áll, de mégsem úgy néz ki, mintha teljesen kész lenne, mert rések vannak rajta, mert bizonyos kövek, bizonyos kőcsoportokkal nem találkoznak, és nincsenek összeköttetésben, akkor van szükség az Esdrás-Nehémiási templomépítésre. Ahol azt mondja Isten, hogy ki van életben, aki látta az első ház dicsőségét, nagyobb lesz a másodiké, mint az elsőjé. Csodálatos ígéret ez. De egyben ez azt is jelzi, amikor azt mondja, hogy falakat emelsz a régiek által lerakott alapokra, hogy nem új alapokra épül fel a lelki templom, amelyet Isten nekünk parancsol. Igen, az egyetemes kereszténység minden alapjára. Igen, a 400 éves reformáció történetének minden alapjára. És felépül a 400 éves magyar református egyház történelünk minden alapjára. Minden örökségre, amely jön a múltból, kell alapozzunk. És felépül ennek a gyülekezetnek a több évtizedes történetére és életére. Most ezek az alapok. Nem új alapok vannak, hanem régiek által lelakott alapokra emelünk falakat. És fölmerülhet ebben a pillanatban a kérdés, mégis milyen tervek alapján. Jó, templomot építünk. De hogy fog ez kinézni? Hogy fog kinézni ez a lelkiház? Mik lesznek a prioritásai? És mindenkinek egyenként teljesen különböző dolgok juthatnak eszébe. Az egyik fontosnak tartja a közösséget, a másik a testvériség egységét, és lehetne sorolni. Van egy jó és egy rossz hírem. Kezdjük a rosszal. A rossz az, hogy egyikőtöknél sincs a terv. A jó hír, hogy ebben a könyvben benne vannak a tervrajzok. Amikor Isten elmondja, hogy épüljetek fel lelki házzá, megadja a parancsot, és ettől a pillanattól fogva minden ige hirdetés és minden alkalom ezeket a terveket fogja a Szentírásban előttök beállítani. Nem az egészet, mindig azt a részletet, amire az adott közösségnek az adott időben szüksége van. Isten fogja a részletes terveket számotokra bemutatni. Mindig annak kell engedelmeskedni. És épülni fog a templom. Nincs egy nagy kép róla, hanem részlettervek vannak, ahogy a munkások is úgy dolgoznak egy építkezésen, most ezt a szobát elkészítjük. Csak a tervező mérnök tudja és látja az egészet. Csodálatos célja van ennek, az, hogy valóban egy összefort egész gyülekezet legyen. Ahol a lelkikövek olyan kapcsolatban vannak egymással, hogy szerves, összeépült, szilárdságot, erőt és védelmet nyújtó kapcsolatban. Ahol mindannyiunk számára önmagunk létéből folyik, hogy Isten háza vagyunk. Ahová nyugodtan, bátran, sőt büszkén lehet elhívni másokat, hogy gyere ide, te otthontalan, mert itt Isten házában otthonra fogsz lelni. És meg kell lássuk azt is, hogy az, hogy épüljetek fel lelki házzá, ez parancs. A parancs pedig törvény. A törvény pedig hatályba lép. Ez azt jelenti, hogy amikor Isten lerak egy igét, akkor ahhoz képest fog minket megmérni, amíg annak az igének a hatálya tart. Azt gondolom, hogy mindenki egyetértett velem abban, hogy ez egy olyan parancs Istentől, amit egy hét alatt nem lehet végrehajtani. Igaz? Nem biztos, hogy jövő hétre teljes díszében álló lelkiház lesz a kelenföldi gyülekezet. Ha pedig ez így van, akkor be kell lássuk, hosszú távú parancsról van szó, hosszú távú törvényszerűségről. Azaz, a törvény hatályba lép, a templom építés ideje, a lelkiház építésének ideje eljött, mostantól mindenki ehhez képest lesz megítélve. Ehhez képest lesz megítélve az, hogy te belőled egy kohéziós erő származik, ahol a gyülekezet egyé lesz körülötted, vagy pedig esetleg centrifugális erők származnak belőled, hogy szétszóródik minden a környezetedbe. Akarod-e, hogy faragjanak? Elviseled-e? Hajlandó vagy erre? A közös palancs teljesítésének akarata miatt, hogy engedelmes akarsz lenni, vagy te elutasítod azt, hogy engem ugyan ne faragjanak, mert én így, ahogy vagyok, tökéletes vagyok. Ide múljanak a többiek én hozzám. Minden munka, minden ige ennek a fényében fog állni. Mert fel kell épüljön ez a lelki ház, és nagyobb lesz a második ház dicsősége, mint az elsőjé volt. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Imádkozzunk! Édesatyánk, köszönjük azt a csodálatos lelki programot, amelyet számunkra kijelentettél. Kérünk téged arra, hogy adj most erős hitet, kitartó hitet, amely nem csak néhány órára, napra, hétre szól, hanem egészen addig, amíg a te parancsod érvényben van. Amíg más nem adsz helyet te mindnyájunknak. Oly sokszor látjuk szétszakadozottságunkat. A gyülekezetben lévő csoportok különbözőségét, nehézségeinket, fájdalmainkat. És olyan jó, hogy az évnek az első napján programként tanszolod nekünk, hogy egybe kell épülni. Mert ebben ígéret is rejlik, mégpedig az, hogy valóban egy házzá leszünk, méghozzá te házaddá. Te rólad fog létünk és életünk beszélni. A mi közösségünkbe jöhetnek majd, mert itt biztonságban lesznek. Olyan jó tudni, hogy rend, szerkezet, világos rend lesz. Ahol mindenki egyként fogja ugyanazt mondani. Mert a te terved az, hogy egy lelki házzá épüljünk fel. Kérünk téged, Úrunk, hogy adj erőt ennek a beteljesítésével, add, hogy forgassuk szívünkbe ezt az igét, és valósággal elhitjük, és rámerjünk állni. Egyen-egyenként, és együtt gyülekezetként is. Amen.
Thank you.
Nagyobb lészen e második ház dicsősége az elsőnél. Azt mondja a seregeknek, Ura. Amen.